Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az 50. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az erős Isten, uraknak ura. És Isten tiszteletünket folytassuk dicséret énekléssel. A 275. dicséretünknek fogjuk énekelni mind a 6 versét. A 275. dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem.
Amen.
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet G. Szabó László presbiter testvérünk olvas közöttünk a Heidelbergi K.T. 24. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, amelyek a mi hitvallásunkhoz, a mi hitünkhöz kapcsolódnak, és arról beszélnek nekünk, hogy mi módon, hogyan igazulunk meg Isten előtt.
Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságként, ha annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszék előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie. A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek, és benne és bűnnel beszennyezettek. Nincs hát semmi érdemünk a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígérte, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli élben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusban oltattak, a hálálatosság gyümölcsét ne teremjék.
Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvének 25. fejezetéből olvasom. Mózes első könyvének 25. fejezetében a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai, Izsák és Izmael temették el a Makpélai barlangban, Efrónnak, a Hettita Cóhár fiának a szántóföldjén, Mamréval szemben, azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hettitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát, a feleségét. Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. Izsák a lahajrói kútnál lakott. Isten áldása, kegyelme legyen, maradjon közöttünk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk téged dicsőíteni a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a világba, betöltve a te ígéretedet, és akit azért küldtél el ebbe a világba, hogy általa szabadulást szerezzél nekünk. Köszönjük te neked, hogy hitáltal ezzel a Jézus Krisztussal mi szövetségre léphetünk, és kérünk is téged, ezt az életet adó hitet munkáljad bennünk és közöttünk ezen a mai délelőttön is, ígéd és szent lelked által. Engedd, hogy megérthessük azt, amit hitvallásunk is tanít, hogy Krisztusért vagyunk mi igazak te előtted, nem pedig a mi cselekedeteinkért. Te ismered a mi gondolatainkat és szívünket, és látod, hogy sokszor talán még a mi itt létünket is, igazság szerző jó cselekedetnek véljük és gondoljuk. De köszönjük, hogy most emlékeztesz bennünket, hogy egyedül Jézus Krisztus vére az, amely megtisztíthat bennünket minden bűnünktől, s aki által és akiért, s akinek közben járásával mi bátor szívvel jöhetünk te hozzád, mint fiak és gyermekek. Így könyörgünk te hozzád, azért, hogy mint fiakhoz, gyermekekhez szóljál, és a te kegyelmedet árasszad ki közöttünk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, ne csak megértsük, hanem szívünkbe fogadjuk, ne csak szívünkbe fogadjuk, hanem engedelmességgel megtegyük azt, amire te bennünket tanítasz. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és fogadd a mi hálával tett imádatunkat, azért, mert megszólíthatunk téged. Amen. Kedves testvéreim, a 173. dicséretünk egyetlen versét énekeljük most az ige hirdetésre készülve. A 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 25. fejezetéből olvasom közöttetek. Mózes első könyvének 25. fejezetéből a 8. verset, ahol ezt találjuk megírva. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Kedves testvéreim, az elmúlt időszakban a bibliaolvasó kalauzunk szerint az Ószövetségből Ábrahám történeteit olvashattuk, és azon keresztül vezette Isten a mi gondolatainkat, és építette a mi hitünket. Most, amikor ezt a 25. fejezetet olvassuk, akkor a Szentíró elmondja nekünk Ábrahám életének a végét, az ő halálát, és röviden az ő földi élet útjának lezárulásakor összegzi az ő életét. Így amikor a 8. verset elolvassuk, akkor egy nagyon rövid foglalatát találjuk Ábrahám életének, és ha ezt még egyszer fölolvasom, akkor bizonyára fölfedezik benne a testvérek azt, ami ebben a rövid foglalatban a legszembetűnőbb és talán a legkihívóbb a Biblia olvasó ember előtt arra nézve, hogy megértsük azt, ami ott van. Mit is olvastunk? Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Értjük azt, hogy Ábrahám elhunyt, értjük azt, hogy meghalt kénső vénségében, értjük azt, hogy öregen halt meg, azt is megértjük, de ez is egy érdekes kérdés lenne, ha nem ezzel fogunk foglalkozni, hogy elődei mellé került, de van itt egy olyan jellemző ebben a foglalatban, ami kell, hogy izgasson bennünket, de azt olvassuk, azt írja a Szentíró, hogy betelve az élettel. Ábrahám meghalt, betelve az élettel. Nem egy gyakori kifejezés. Ez a kifejezés még a Szentírásban sem, ugyanott nagyon sok embernek a haláláról, életéről találunk az Ószövetségben ilyen rövid foglalatokat, de az Ószövetségben még egy ember van, akinek az élete végén ezt a két szót olvassuk, hogy betelve az élettel, ez az ember pedig nem más, mint Jób. Mint Jób. Nem tudjuk pontosan, hogy Jób mikor ért, csak érdekesség kedvéért mondom el a testvéreknek azt, hogy nem teljesen kizárt, hogy ez a két ember korban egyébként nagyon közel élt egymáshoz. Még ha a Bibliában olyan messze is vannak a róluk szóló történetek egymástól. Mivel a két ember az ő életére nézve ugyanazt a jelzőt kapja, és mivel hiszük, hogy a Szentírást Isten lelke ihlette, ezért, amikor meg akarjuk érteni ezt a két szót, hogy betelve az élettel, akkor fontos dolog, és megtehetjük is azt, hogy együtt lássuk az ő életüket, és így keressük az értelmét ennek a kifejezésnek. Mit jelent ez, betelve az élettel? Ha megpróbálnánk ma ezt megfogalmazni, nem tudom, hogy milyen szavakra jutnánk, de talán nem fogunk azon hajba kapni, hogyha azt mondjuk, hogyha ma kellene megfogalmazni azt, hogy mit jelent ez, hogy betelve az élettel, akkor talán a korunk szóhasználatához igazodva azt mondanánk erről a két emberről, hogy ők teljes életet éltek. Hiszen a korunk a tökéletesre, a jóra gyakran használja ezt a kifejezést, hogy teljes. De ezzel még mindig csak picit jutottunk közelebb ahhoz, hogy megértsük azt, hogy betelve az élettel. Hogy ez a két ember teljes életet élt. Vajon ez mit jelent? Mit jelent a teljes élet? Azt gondolom, hogy ha egy szóban lehetne ezt tovább fordítani és magunkhoz közelebb hozni, akkor fordíthatnánk úgy is, hogy a teljes élet ma a világi felfogásban a gondtalan életet jelöli. A gondtalan életet jelöli. Mert az ember életét a gondok teszik olyanná, amilyenné lesz. A gondok. Ebben nagyon sok minden belefér, ebbe a szóba, hogy gond, de mindannyian értjük, ha azt mondjuk, hogy a jó élet, a teljes élet, az egy gondtalan élet. A gondtalan életnek, ha ezt még tovább bontjuk és próbáljuk megérteni, akkor azt látjuk, hogy ebben a világban vannak kellékei. Mindannyian el tudjuk mondani ezeket, én csak megpróbálom röviden összefoglalni, hogy ha valaki ezt a kérdést kapja, hogy szerinted mi kell a gondtalan élethez, akkor azért a legtöbbször a beszélgetéseinkben fölkerül a pénznek a kérdése, de leginkább akár úgy is foglalhatjuk össze, hogy az anyagi kérdés. A bátrabbak mernek a gazdagságról is beszélni, hogy a gondtalan életnek az egyik titka a gazdagság, amikor az ember dúskál az anyagiakban. Elengedhetetlen kelléke a gondtalan életnek az emberek szerint, mert ez nagyon sokszor elhangzik közöttünk, az egészség, ugye? Azt szokták mondani, hogy csak az egészség meglegyen. Érdekes, hogy ezt inkább beteges emberek szokták mondani, akik több betegségbe szenvednek. Én még egészséges emberektől nem hallottam azt, hogy én nekem egészségem az gondtalan az életem. Azok mindig mondanak valami mást. De az emberek úgy gondolják, hogy gondtalan életnek a szükséges és elhanyagolhatatlan kelléke az egészség. Aztán minél szélesebb körbe pásztázunk, annál több mindent találhatunk. Ide tartozhat a család, a szerető család, egy harmonikus légkör, amelyek mind-mind kellékei lehetnek a gondtalan életnek. Na most, ha megpróbáljuk a mi gondolkozásunkat visszavetíteni arra, amit fölolvastam, ennek a két embernek az életére, és megnézzük, hogy ezek a normák, ezek a kellékek hogy voltak jelen az életükbe, akkor némi csalódás fog bennünket érni. Mert a Biblia őszintén val mind a két embernek az életéről és életszakaszairól, és bizony nem mondhatjuk el egyikükről sem azt, hogy gondtalan életük volt. Ábrahámot Isten egyenesen a jólétből mozdította ki, és lett ő egy vándorló atya, egy vándorló ember. Akik költöztek már életükbe, azok tudják azt, hogy hát az mindig egy rossz állapot. Egy rossz állapot. Valahol ideiglenesen lenni. Az se jó, ha a ruháink egy dobozba vannak, meg a könyveink ott vannak, meg az se jó, hogyha valahova oda költözünk, aztán tudjuk, hogy ez úgyse lesz sokáig a miénk. Mi az életünk első felében nagyon sokat költöztünk a családunkkal, és feleségem gyakran sóhajtott úgy föl, hogy már szeretnék végre egy szöget beverni, és azt a képet ráakasztani, amit én szeretnék ott látni, nem azt, amit az albérletbe ott hagyott valaki, és amihez nem nyúlhatunk. Az ember olyan, hogy szereti az állandóságot. Ábrahám a jóból csomagolt, és nem tudott mindent magával vinni. És hosszú éveken keresztül vándorolt Egyiptomtól Kánaánig, Kánaántól Egyiptomig. Ott Kánaán földjén sem tudott igazán úgy otthonra találni. Szövetségeket kötött, hogy békességbe élhessen az ott lévő népekkel. Nem volt gondtalan élete. Jobb életéről talán nem is kell semmit mondanom a testvéreknek. Mert az ő életének az a szakasza, amit az ő könyve föltár előttünk, az minden csak nem gondtalanság. Jobb életével és az ő személyével mindenki össze tudja kapcsolni a szenvedés fogalmát, amiben benne van egy fizikai szenvedés és egy lelki szenvedés is. Mindketten eltemették szeretteiket. És azt is el kell mondjuk, mert a Biblia ezt is lejegyzi, hogy mindkettőjük családi életében voltak békétlen időszakok, nagyon nehéz időszakok, amikor a férjek a feleségeikkel összekülönböztek, amikor a gyermekeikkel nem jutottak összhangra. Testvérek, ha a mai képzeletünket a teljes életről, a gondtalan életről visszavetítjük Ábrahám életére és Jób életére, akkor be kell lássuk azt, hogy itt valami nem passzol. A mi elképzelésünk alapján nem írhatta volna róluk a Szentírás azt, hogy ők beteltek az élettel. És ezért kell nekünk tovább kutakodni, hogy meg akarjuk érteni, hogy miért is szerepel ott ez a dolog az ő életüknek a végén, az ő életük foglalatában. Mire orientálódjunk? Mi volt az, ami miatt mégis azt írja a Szentírás róluk, hogy beteltek az élettel? Testvérek, fontos ezt a kérdést azért is tisztázni, mert talán mindannyian vágyunk egy teljes életre. És a teljes életet abban látjuk, amiről az imént beszéltem. De ez csak nagyon kevesen érik el. A gazdagságot, a harmonikus családi életet, a betegség nélküli életet, a halál nélküli életet. Hát akkor nem abban van a teljes életnek a titka? Kell, hogy ez foglalkoztasson bennünket, testvérek, mert mi lesz, ha odaérkezünk, és nem találjuk ott az élet teljességét? Mi lesz velünk? Nem akarja a Szentírás és Isten az, hogy mi csalódott emberek legyünk, és akkor kutatnunk kell, hogy mi is az, hogy beteltek az élettel. Testvérek, mindkét ember életében azt látjuk, hogy a külsőségeken túl, ami körülvette őket, jelen volt az ő életükben egy nagyon mély személyes meggyőződés, amit a Biblia hitnek nevez Istennel kapcsolatosan. És ez az ő mély meggyőződésük és hitük teljesen más volt, mint a környezetük meggyőződése és hite Istennel kapcsolatban. Ez igaz Ábrahámra is, és igaz Jóbra is. Nem úgy hittek Istenben, mint a koruk embere. Azt olvasjuk Ábrahámról, hogy azt mondták neki pogányok, hogy mi látjuk, hogy az Isten veled van. Azoknak is voltak isteneik. De amikor Ábrahámra néztek, az ő életére néztek, azt mondták, mi látjuk, hogy az Isten veled van. Jobbot mindenki le akarta beszélni az Istenről, azt mondták, tagadd már meg végre. Hát milyen Isten az, ami megengedi, aki megengedi azt, hogy veled ez történjen. És Jobb életében azt látjuk, hogy elveszti mindenét, ott szenved, azt olvassuk, hogy vakarásza magát, ül a porba, nem is tudjuk elképzelni ezt az állapotot, azt gondolom, egyikünk se. És azt olvassuk, hogy Jobb nem tagadja meg az Istent. Ezzel ágába sincs, hogy megtagadja az Istent. Testvérek, ezeknek az embereknek az Istennel való kapcsolata, az ő hitük nagyon mélyen elütött attól az Isten hittől, ami a környezetüket jellemezte. Az általános Isten kapcsolatnál sokkal erősebb szálak fűzték őket Isten személyéhez. És lehetetlen, hogy ezt ne vegyük észre mindkét személy életében, amikor erre keresjük a választ, hogy mit ért a Szentírás az alatt, hogy beteltek az élettel. Ennek a két embernek az élete Isten vezetésének és Isten ígéreteinek fényében zajlott. Annyira meghatározó volt az ő életükben az Istennel való kapcsolat, hogy Isten vezette őket, és ígért nekik dolgokat. Ezeknek egy részét mindketten látták beteljesedni, de bizony azt is el kell róluk mondani, hogy egy jó részét azoknak az ígéreteknek, amiket kaptak, azoknak az ígéreteknek jó részében nem láttak semmit megvalósulni. A láthatatlan dolgok felől azonban azt olvasjuk róluk, hogy mégis biztosak voltak. Szóval nem úgy volt, hogy amit Isten ígért nekik és beteljesített, arra nézve azt mondták, na jó, ez megvan, hanem éppen arról beszél a Biblia nekünk, hogy amit Isten megígért nekik, de ők még nem láttak abból semmit, afelől is teljes bizonyosságban voltak. És itt a mi gondolkozásunkat most szűkítsük le Ábrahámra, méghozzá azért, hogy meglássuk, hogy helyes úton járunk-e, amikor a betelve az élettel meghalt Ábrahám megfejtését ezen a vonalon keressük. Hogy tudnék, Istennel milyen kapcsolata volt. Azért szűkítjük Ábrahámra a vizsgálódásunkat, mert róla beszél az Új Szövetség is, és segít bennünket megértenünk azt, hogy jó úton járunk-e. El szokta talán kerülni a figyelmünket János evangéliumának olvasása közben az, és általában az evangéliumok olvasása közben az, amit Jézus a kortársainak a régiekről mondott. Pedig ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, amikor Jézus a kortársainak beszélt a korábban élt prófétákról, meg ősökről. János evangéliumának 8. fejezetében Jézus egy ilyen beszédet mond el, és az 56. versben mit mond Jézus? Ábrahámról beszél, a korabeli zsidóknak, és mit mond el róla? Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült. Látta is, és örült. Testvérek, a magyar szöveg nem adja vissza teljes egészében nekünk azt, illetve a mi fogalom hanyatlásunk, ahogyan fogalmakat értelmezünk, nem segít abban bennünket, hogy egy Jézusnak a mondatait tökéletesen jól megértsük. Ezért hadd hozzam elétek azt, hogy amikor Jézus azt mondja Ábrahámról, hogy ő örvendezett, vagy a másik fordításban így olvasjuk, hogy újongott, akkor itt egy olyan szót használ, ami a leghevesebb, szenvedélyes érzelmeket fejezi ki. Ez nem csak olyan, hogy átfutott egy mosoly az arcán, hanem gondoljunk egy olyan napra, amikor nagyon örültünk. Arra azt szoktuk mondani, hogy szinte szárnyakat kaptam. Szokták mondani, hogy annyira örül, hogy nem is jár a földön. Nem gyakran szokott velünk előfordulni. Talán már nagyon régen fordult velünk elő. Nem is emlékszünk rá pontosan. Azt mondja Jézus Ábrahámról, hogy ő ilyen szenvedélyes érzelmeket kapott, és ilyen érzelmek voltak benne, Ábrahám a ti atyátok örvendezett, újongott. Min újongott Ábrahám? Jó volt a vetés? Legyőzték az ellenségeket? Még egy gyereke született? Nem. Azt mondja Jézus, hogy meglátja az én napomat. Milyen furcsa, Jézus azt mondja, hogy Ábrahám annak újongott, szenvedélyesen örült neki, hogy meglátja az én napomat. Ábrahámot és Jézust több ezer év választja el egymástól, testvérek. Van olyan, hogy az ember örül neki, én kislányom lassan kezd örülni, mert jövő hét végén lesz a születésnapja. Ez belátható dolog. De Ábrahám újongott, örült, azt mondja Jézus, szenvedélyesen örült Ábrahám, hogy meglátja az én napomat, ami most van itt közöttetek, több ezer évvel később. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Jézus elmondja nekünk Ábrahámról azt, hogy az ő szívét, az ő életét hevítette ez a vágyakozás, hogy Jézust meglássa, hogy Krisztust meglássa. Minden jónál, ami adatot neki a földi életben, jobban kívánatos volt Ábrahámnak. Kívánatosabb volt a pénznél, kívánatosabb volt a gazdagságnál, egészségnél. Mert Jézus mondja róla, hogy ezért örült szenvedélyesen. Erre vágyakozott szenvedélyesen. És még jobban megdöbbenünk, amikor mit mond Jézus? Látta is, és örült. Ábrahám látta Jézust, és örült. Hogy lehetséges ez? Most mondtuk ki, hogy több ezer év választotta el őket egymástól, testvérek. Ábrahám életében Krisztus többször, mint egy jelenlévőként mutatkozott meg. És ezért fontos, hogy az igét mindig jól és alaposan olvassuk. Hogy akik olvasták csak az elmúlt időszakban is Ábrahám életét, azok tudják, hogy Ábrahámnak volt olyan Isten tapasztalata, ami nem sok embernek adatott meg itt a földön, különösen nem az Ószövetségben, hogy találkozott Istennel. Találkozott Krisztussal. Ábrahám az életében többször is megtapasztalhatta, hogy milyen lesz az, amikor az Isten betölti majd az ő ígéretét, amit adott Ábrahámnak. Mi volt ez az ígéret? Az volt az ígéret, hogy nagy néppé teszlek, de ebben az ígéretben volt háromszor is Istennek kitétele. Háromszor olvassuk, hogy Isten ezt külön megígéri Ábrahámnak, minden ígérete fölé, az 1 Mózes 22, 26, meg 28. fejezetében is olvastunk erről, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy a te magodban, egy emberben, a te utódaid között megáldatik a föld minden nemzetsége. Az Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy a te leszármazottaid közül való lesz az, akiben én a földnek minden nemzetségét megáldom. Ábrahám találkozott Krisztussal, Isten világával, amikor az Isten világa beköszönt időnként az ő életébe, és ő megtapasztalta azt, hogy milyen az Isten jelenléte. Milyen az Isten jelenléte. És ő azt olvassuk, hogy vágyakozott, és újongott, arra nézve, amikor majd az Isten ígérete, az a mag, aki Istentől megígértetett, eljön erre a földre, és majd benne áldást nyer a földnek minden nemzetsége. Testvérek, azt mondja Jézus Ábrahámról, itt a János 8.56-ban, hogy Ábrahám mindennél jobban vágyakozott erre. Ő tudta, hogy mit jelent az Isten áldása, hogy mit jelent az Isten jelenléte, és ő az ő életében ezzel volt tele. Amikor ez a Jézus Krisztus eljött, több ezer évvel Ábrahám után, akkor sok mindent mondott magáról, képekben, meg úgy is, hogy nem csak képeket használt, hanem az igazságot, a valóságot mondta el szavakban. Én azt gondolom, mindannyian ismeritek a János 14.6-ot, ahol Jézus mit mond magáról? Azt mondja, hogy én vagyok az élet. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet. Testvérek, csodálatos dolog ez. Mit olvasunk Ábrahámról? Azt olvasjuk, hogy betelt az élettel. Úgy halt meg, hogy betelt az élettel. Mi feszítette az ő életét? Mit mond el nekünk Jézus? Azt feszítette az ő életét, hogy vágyakozott az Istennel való kapcsolatra, hogy ez tette őt boldoggá, hogy ezzel voltak tele a mindennapjai, a jelenére és a jövőjére nézve. Jézus azt mondja, én vagyok az élet. Ábrahám, velem töltekezett be. Ábrahám, velem töltekezett be. Az Isten világával töltekezett be. Testvérek, csodálatos dolog ezt megérteni. Nem csak azért, mert kettőjük között iszonyatosan nagy távolság van időben, és látjuk, hogy ez a távolság nem volt mégsem akadálya annak, hogy Ábrahám betöltekezhessen Krisztussal, hanem azért is nagy dolog ezt megérteni, mert ezáltal megérthetjük azt is, hogy mit jelenthet a mi világunkban a teljes élet. Szeretném nektek elmondani azt, amit Pál apostol elmondott magáról. Őróla nem írtak ilyen összefoglalót, ő magáról írta meg. Filippiből, a börtönből, a szenvedések közül, pontosabban a filippi gyülekezetnek írja a börtönből, a szenvedései közül, a filippi levél első fejezetének 21. versében, azt az ígét, amit szintén sokan ismertek. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Pál apostol miközben szenved, Krisztusért szenved, mit tart fontosnak elmondani a filippibeli gyülekezetnek? Testvérek, azt mondja el, hogy az én életem teljes élet. Be vagyok telve az élettel, Krisztussal. Nékem az élet Krisztus. És hogyha ti aggódtok az én életemért, és ha ti csak arra gondoltok, hogy ez a Pál apostol börtönbe van, jaj, szabadítsuk ki, hozzuk ki, akkor azt mondja Pál apostol, hogy megnyugtatlak benneteket, hogy az én életem itt a börtönben is teljes élet. Be vagyok telve Krisztussal. Annyira be vagyok vele telve, hogy én tudom, hogy ha meg is kell halnom, amit ti a legnagyobb tragédiának tartanátok, számomra az is nyereség. Mert azzal a Krisztushoz megyek, és azzal a Krisztussal lesz találkozásom, akivel most is teljes az életem a hit által. Testvérek, a teljes élet elérhető. És meg kell, hogy értsük azt, hogy a teljes élet nem a földi értelembe vett gondtalanságot jelöli a Biblia szerint. És aki közületek ott vágyakozik, és ott keresi a teljes életet, hogy itt a földön ne legyenek gondjai, az hallja meg és értse meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy a teljes élet, amire majd azt lehet mondani a te életed végén, bármikor legyen, meg az én életem végén, hogy betelt az élettel, az az élet Krisztus vágyása nélkül, és Krisztus személye nélkül elképzelhetetlen. Hagyhatsz akármekkora örökséget, állíthattak neked akármilyen vitrint, meg emlékkövet a temetőbe. Nem ettől lesz teljes az életed. Írhatnak rólad nagy könyvet hosszú évszázadokon keresztül majd, hogy milyen ember voltál. Testvér, nem ettől lesz teljes az élet. A Biblia azt mondja, hogy a mi életünket Krisztus teheti teljessé. Sőt, a Biblia azt mondja, Krisztus nélkül egyáltalán nincs teljes élet itt a földön. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy azoknak van teljes élete, akik Ábrahámhoz hasonlóan, szenvedélyesen vágyakoznak és örülnek Krisztus jelenlétén. Akik vágyakoznak arra, hogy Krisztus jelen legyen az életükben, és tudnak ennek örülni. Ez azt jelenti, hogy vágyakozunk Isten igéjére. Vágyakozunk arra, hogy megértsük az ő szavát. Vágyakozunk az ő jelenlétére, és bármilyen furcsa, nem vagyunk életellenesek, de vágyakozunk a mennyországra is. Arra, amikor majd együtt lehetünk végre ő vele. Testvér, az a világ, amiben élsz, a teljes életről egy teljesen más receptet kínál neked. A teljes élet világi receptje az, hogy legyél telhetetlen. Legyél telhetetlen. Legyél mindig mindennel elégedetlen, mert az arra sarkal téged, hogy új dolgok felé indulj. Legyél mindig újra vágyó. Legyél mindig többre vágyó. Legyél extrém. Legyél még extrémebb, mint a többi. Küzdjél, hogy a modern kor kimondatlan kaszt rendszerében egyik emeletről a másikra jussál. Küzdj, és próbálj feljebb lépni. Ez a világ receptje ma a teljes életre. De nincs az az emelet, nincs az az elért eredmény, ami után a világ receptje szerint nem volna még tovább. Még egy lépcső. Testvérek, olykor a hívők is beleesnek a világnak ebbe a szemléletébe, a világnak ebbe a kísértésébe. Nem a mai világban, a régi világban is így volt. Pál apostol azt írja Timóteusnak első levele 6. fejezetében, a 10. versben. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Pál apostol Timóteusnak hívőkről ír, akik levették a szemüket Krisztusról. Már nem arra vágyakoztak, hogy Istennel, Jézus Krisztus által igazán jó kapcsolatuk legyen, hanem a pénz szerelmére vágyakoztak. Mit ír róluk Pál apostol? Magukat átszegezték sok fájdalommal. Ábrahámról azt olvassuk, hogy betelt az élettel. Nem azt, hogy eltemették késő vénségébe, sok fájdalommas nap után, kínlódás után, hanem azt olvassuk róla, testvérek, hogy betelt az élettel. Testvér, vágyakozol-e még Krisztus jelenlétére? És hevíti-e még a szívedet, amikor valamit megértesz az Isten titkaiból? Örvendezel-e még? Tudsz-e még újongani igazán annak, hogy Krisztusnak tartozol? Vagy olyan vagy, mint a kóbor kutya, amelyik valahogy érzi azt, hogy nem jó helyen jár, és behúzza a fülét és a farkát, és oson a kerítés szélén. Sokszor a hívők ilyenek, testvérek, hogy bedőltünk ennek a hitetésnek, hogy nekünk nem szabad örvendezni Krisztusnak, hogy mi nem tehetünk arról bizonyságot, hogy hiszünk és boldogok vagyunk az Istennel. De Ábrahám ezt megtette, és azt olvassuk, hogy az ő élete teljes élet volt, betelt az élettel. Vágyakozva tekintünk-e még a holnap felé, azzal a vágyakozással, hogy talán majd vele lehetek. Nem olyan az életünk sokszor, hogy nem is vágyunk a holnapra? Mert már ki van nyitva a naptár, már csipog a telefon, hogy holnap mennyi gond lesz? Mi mindent kell megoldani, és az ember azt mondja, hogy tényleg úgy van, hogy a Biblia mondja, hogy elég minden napnak a maga baja. Hát a hónap még nehezebb lesz. De testvér, amikor egy hívő ember előre néz, akkor ennél többet kell, hogy lásson. És a beteljesedett élet titkát nem abba kell látni, hogy üres a naptár, vagy csak jó dolgok szaporodnak benne. Hanem láthatjuk abban, hogy a mi holnapunkban ott van a találkozás Krisztussal, aki szeretett bennünket, hogy megváltson bennünket a földi élet minden hiába valóságától. Nagy baj, hogyha nem így nézünk a holnap felé. Nagy baj, ha csak úgy nézel a holnap felé, hogy jaj, de jó lenne még 5 évet élni. Nagy baj. Ha te Krisztusé vagy, néz úgy a holnap felé, hogy ha ma záródik le az életem, akkor sem történik tragédia, mert nekem az élet Krisztus. Azoknak lehet, hogy tragédia lesz, akik itt maradnak, de nekem, aki hiszek, a legjobb lépés lesz az életembe, ami velem történhet. Drága testvérek, tanuljunk Ábrahámtól, tanuljunk őtől le, és kívánom, hogy Isten ébresszen a mi szívünkbe olyan vágyakozást, a vele való kapcsolatra, amilyen Ábrahám szívében és életében is volt, hogy amikor majd meghalunk, és valaki foglalatát adja a mi életünknek, mondhassa rólunk is azt, mert mondható ma is, hogy betelt az élettel. Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 424. dicséretünk első versét énekeljük. A 424. dicséretünk első versét. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévet kegyelmében. helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem csak emlékeztetsz arra bennünket, hogy valójában nekünk is a teljes élet szívünk vágya, hanem arra is emlékeztetsz bennünket, hogy miképpen telhetünk be az élettel. Köszönjük neked Ábrahám, Jób életének példáját, s mindazok életének példáját, akiket ma elénk állítottál, és akiknek életén keresztül megérteted velünk azt, hogy Krisztus nélkül, nélküled, atyánk, nincs teljes élet itt a földön. És köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz bennünket, hogy meg lehet mindenünk, ha te nem vagy jelen a mi életünkbe, ha nem fűznek te hozzád bennünket mindennél erősebb szálak a hit által, akkor a mi életünk mégsem teljes, és akkor mégsem vagyunk betelt életű emberek. Úrunk, segíts, hogy így gondolhassuk át a mi életünket, életvitelünket mindezeknek fényében. És fogadd a mi hála telt köszönetünket azért, hogy te erről beszélsz velünk. Látod és ismered a mi sok-sok szomorúságunkat, elégedetlenségünket, lázadásunkat, és köszönjük, hogy te mégis jössz, szólsz, beszélsz, tanítasz és vezetni akarsz bennünket, hogy a mi életünk megteljen kitörő örömmel. Segíts meg bennünket, hogy ez megtörténhessen akár ezen a mai napon is, azért, mert te szólsz és beszélsz velünk. Így töröld le a mi szemünkről a könnyeket, légy a mi vigasztalónk, különösképpen kérünk azokért a családokért, akik most csak a gyászt látják, a veszteséget, az elmúlást. Kérünk, emlékezzél meg róluk, hogy föl tudjanak tekinteni mindezekről, te reád, aki az élet vagy Jézus Krisztus. De ajándékozz meg egyen-egyenként mindannyiunkat élő hittel, s hadd kérjük ezt a bizalmat a mi gyermekeink szívébe, unokáink szívébe. Segíts, hogy mi hadd legyünk olyan közösségé, akiknek a hozzád tartozás nem eltitkolt örömet jelent. Írd a mi arcunkra, és engedd, hogy így éljünk, hogy a tieid vagyunk. Taníts így a hit útjaira, s légy segítségül nekünk mindenféle fajta csüggedésünkben. Hozzál ki bennünket azokról a tévutakról, amelyek szenvedésbe taszították a mi életünket. Köszönjük, hogy így keresel, hogy így beszélsz hozzánk. Légy áldott ezért. Amen.